Talán egyszerűbben így mondanám, hogy képzeljük el, vagy gondoljuk el, ezt elképzelni nem lehet, csak elgondolni, hogy a világ mindenség ember alakú. Próbáljuk el gondolni. Na most ebbe a világ mindenségnek van egy központi valamije, agya, központja, belső irányító szelleme, mi magyarul így nevezik, hogy Isten. De ennek az ember alakú világmindenségnek én egy pici sejtje vagyok. Tud róla, hát minden sejtemről itt, számom, valamiképpen itt kapcsolatban vagy, ezzel itt, a szürke állományomban. Hogy mondja ezt Pál, a Bibliát is mondom egyszerre. Benne élünk, vagyunk és mozgunk. Ezt mondja az aténiaknak az agórán, mikor igét hirdett Pál apostol Görögországban. Benne. A kis mikrokozmosz, tehát én, az ember, benne vagyok a nagy makrokozmoszban, az egész világ mindenségben. Hát hogy ne hatna rá? Na, igazán stupid volnék, ha nem hinném, hiszen egy nagyon napkitöréses éjszakán kaptam az első szívinfarktusot. És aznap nagyon zúgtak a mentőautók, nem én voltam az egyet. Hát hogy ne hatna? Az a nap, ami éltet, az egy erős napkitörés, sok embert megbetegíthet, ha érzékeny az idegrendszere, vagy a szíve gyönge, és így tovább. Hát Bécset reggelenként meg szoktam hallgatni, mert ott nem csak az időjárást mondják be, hanem azt is bemondják, hogy egy orvos meteorológus, hogy ma kérem az ideggyöngék, emeljék meg az adagjukat, a reumatológusok ezt tegyék, és a sebészeknek fölhívjuk a figyelmét, lehetőleg ma nem ütsenek, trombózis veszély lehet. Meg szoktam hallgatni, hát testvérek, az egész világ mindenség hat rá. Hát hogy ne hat? Hát nem csak ennek a kisföldnek vagyunk a gyermekei. De vannak kozmikus hatások. Na most egy példával, hát tudják, hogy én mindenből ilyen kis mai példázatot csinálok, így tudnám ezt az én magam, ez vallomás, elfogadok bármi más vallomást, én magam így élem meg, hogy hasonlattal vagy példázattal élve, hogy hat rám a sorsom, és én visszahatok a sorsomra, hogy úgy tudom, megint azt mondom, egy példázatba elképzelni a sorsomat, hogy egy élethajó, tegyük fel, felszállok rá Hamburgba, az a születésem pillanatban, amikor erre a hajóra felszálltam. A hajó megy, a végállomás mondjuk New York. Az a hajó megy zavartalan. Megy, megy, megy. Ez az én élethajóm, sorsom, hogy én elindultam valahonnan, oda fogok érkezni. A hajó irányával, a hajó hosszába ellenkezőleg is tudok menni, de tovább. Ha az a hajó 500 méter vagy 400 méter, akkor erre megy a hajó, és 400 méter sétálhatok ellenkező irányba, mint a hajó. De a hajó megy arra, amerre mennie kell a végállomás felé, mert oda kell érkezni. Na most eddig a sorsom. Na most én ezen a hajón azonban lehetek kapitány, lehetek zsebtolvaj, lehetek csibész, lehetek bárzongorista, lehetek matróz, lehetek naplopó, és elsorolhatnék bármit, hogy mi minden lehetek. Hogy mivé leszek én ezen a hajón, mit teszek ezen a hajón, hogy élek ezen a hajón, ez az én ügyem, ez az én szabad akaratom. De a hajó megy közben. Tehát egy meghatározott útvonalon, azaz a sorsom beirányítva, Hamburgtól New Yorkig, én teszem ezt, vagy azt, vagy amazt, ez az én sors alakításom, azaz alakítom a hajón, korrigálom, vagy megélem a sorsom. Azután, amikor megérkezek, megint hasonlatot mondok, vagy bilincsel várnak, vagy világgal New Yorkba, a Biblia ezt másképp mondja, hogy a gazda azt mondja, hogy te állj ide, te állj. Kapod a koszorút, vagy nem kapod a koszorút. Na most Ezt a sorsot sokan kutatják. Ezek az asztrológusok csinálnak horoszkópokat, ilyen 12 állatövvel, tenyérjósok, akik a tenyér különböző vonulataiból próbálnak valamit kiolvasni. Nagyon érdekes ennek a története, hogy távol keleten mindenütt voltak jósok, nagy fizetést kaptak, mint ma a nagy-nagy tudású sebészek, vagy főorvosok, vagy orvosprofesszorok, legalább olyan jó fizetettek voltak a jósok. Babilóniában, Ninivébe, Egyiptomba, Alexandriába, Athénbe, Korintusba, Rómába is sorolhatnám, mindenütt jósoltak a csillagokból, azaz volt asztrológia, volt tenyérjóslás, és volt másféle, egy helyen, egyetlen egy helyen. A leghatározottabb tiltás hangzik el Izraelben. Halállal büntetendő minden eféle praktika. Meg is ölette őket például Saul. Ő is elbukik, mert egyszer elmegy az endori boszorkán. Fölvetődhet a kérdés, hogy mindenütt a világon engedélyezett, sőt nagyon-nagyon megfizetett, kivéve az Ótestamentum népe elutasítja. Miért? Mert sérti az Isten dicsőségét, szuverénitását, beleütközik az első és a második parancsolatba, ne legyenek néked istenei, ne imádd, nem ott, és ne csinálj semmi, a faragott kép akár egy horoszkóp, vagy akármilyen hasonló praktika, ezt az első két parancsolat azt mondja, hogy nem, és ez az első, ez a két fő parancsolat, a tíz parancsolat, és ez a nagyon határozott nem átmegy a keresztény kultúrába, átmegy az Új Testamentumba. Tudjuk azt, hogy Pál apostolék, Péterék, mikor mennek, találkoznak egy Simon mágussal. Érdekes, hogy meg tudják téríteni, keresztény lesz. Aztán találkoznak egy Bár Jézussal, akinek még volt egy saját neve, az Elimás, aki szembeszáll velük, és valami különös módon ez az Elimás, vagy ez a Bár Jézus egyszer csak hirtelen nem lát, elkezd ott tévelyegni, és kisétál a Biblia lapjaiból. Tehát végig úgy az Ó, mint az Új Testamentum azt mondja, hogy ti nem. Nem érdekes, hogy mi van a világon máshol. Ti a tíz parancsolat népe, ti Jézus népe, ti kaptátok a tíz parancsolatot, kaptátok a parancsolatokat, kaptátok az egy örök Istent, őt kérdezzétek, adta a jóslások helyett a profétálást. Most megkérdezheti valaki, mi a kettő között a különbség, a jóslás és a profécia között, azt mondják, hogy mi ez ugyanaz? Nem. A profécia mindig a népnek szól, valakiknek szól, és mondani kell akkor is, ha agyonverik érte, gondoljuk, hogy Ézsaiást kettéfűrészelték, Jeremiást a kútba dobták, és sorolhatnám. Minden profétát szinte megöltek, no a jósok jó pénzt kaptak. A proféták soha nem kaptak pénzt, csak megölték. Ma Budapesten egy horoszkópért 5000 forintot kér el valaki, például tudom konkrét. No, nem mondom tovább, tehát nagy különbség van, itt ne keverjük össze az Isten szent lelke által profétáló profétát, akinek élete árán is kell mondania, soha érte nem pénzt, hanem az életével kell fizetni, neki kell fizetni. Azért azt hiszem érzik a testvérek a rendkívüli nagy különbséget. Na most, hogy egész világos legyen, én próbáltam ezzel foglalkozni, bár nem jó kedvel, megmondom, és nagyon hálás vagyok Lantosné testvéremnek, aki az én könyveimet mindig lektorálgatja, és itt köszönöm meg most a testvérek előtt, hogy kezemben nyomott egy könyvet, hát van nekem egyéb is, Csaba Györgynek a Csillagjóslás legenda és valóság. Eddig ez a legjobb könyv, amit eddig olvastam, beleértve a Battaiét is, vagy Van Troppét, vagy akármit, és ez a könyv, ez tessék, ez most 86-ban jelent meg, egy szakembernek nagyon elfogulatlan írása, hogy a valóságot is elmondja, meg a legenda részét is elmondja. Azért, hogy valamivel tisztában legyünk, elolvasom a könyvén, 10 pontban summázza a könyv tartalmát, ez 3 perc alatt el tudom olvasni, és már a végén is vagyok. Azt mondja az összefoglalásban, 209. oldalon Csaba György, Csillagjóslás, 1986, Minerva kiadás, legenda és valóság. 1. Az asztrológia nem tudomány. Nincsenek egyértelműen definiált fogalmai. 2. Nincs önmagában következetes rendszer. 3. Tele van önellentmondás. Hátborzongató. 4. Művelői alapvető kérdésekben sem értenek egyet egymással. Ahány asztrológus, annyiféle módszer, itt ez a szakember ugyanazzal az emberrel sok ilyen horoszkópot készített, mindegyikből lényegében másod ki. Módszerében nincs helye a logikus gondolkodásnak. 6. Ellenérizhető következtetéseket lehetőleg nem mond le, de ha mégis, akkor ő nem ellenőrzi azokat. 7. Ókori filozófiai alapokon áll, amin már régen túl vagyunk. 8. Világképe is évezredek óta elavult. Képzeljük el, hogy a mai asztrológusok még mindig a világképbe gondolkodnak, hogy a Ptolemeusziba, hogy a Föld lapos. És a Föld körül forog a nap és az összes csillagok. És amikor kialakították az asztrológiát, a 3 nagy bolygót, Neptunuszt, Uránuszt és a Plutot még nem is ismerték. Ezt aztán személyre vetették a horoszkóp csinálóknak, és most ijedtük be az amerikai horoszkóp készítők, még ilyen fantom nevű csillagokat, az egyik ág 5-öt, a másik 7-et kitalált, hogy ha netán talán a tudomány még fölfedett csillagot, akkor ők már hivatkozhassanak arra, hogy de mi már mondtuk, és idéglenes neveket adtunk. Ezeknek a fantom csillagoknak csak egy baja van, hogy nem léteznek. Hát ebben a kis galaxisban már azért az űrszondák idejében igazán tudnánk, ha ebben a galaxisban egy nagyobb csillag volna. A másik, hogy ma már elméletileg föltételezhető, hogy valaki megszületik egy űrhajón, vagy tegyük a Holdon, akár 10 év múlva, és akkor mi van? Mert az egész horoszkóprendszer csak geocentrikusan van fölépítve. Na, nem mondom tovább. Nagyon érdekes. Egy ekkora agy, egy ilyen tiszteletre méltó tudós, mint Battai Ervin, mikor az 1781-ben fedezték fel a Neptunuszt, és ő nagyon téved a felfedezés idejében, egész más időpontot mond, és akkor azt mondja, hogy ja, hát ettől kezdve, mondja egy Battai, most már a Neptunusz is hat. Tessenek csak ide figyelni, attól kezdve, hogy felfedezte.
Mégis szeretné. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.